Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, film és könyvajánló rovatunk vezetője, dr. Téglás Péter, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál? Volt már az elmúlt hetekben film is, sok izgalmas könyv is, izgalmasabbnál izgalmasabb, mi jön most?
Egy könyvet szeretnék ajánlani, Asperján György Csapataink harcban állnak című regényét, amelynek az az alcíme, hogy 1956 regénye. Kell, hogy egyfajta magyarázatot adjak erre, mert ez a regény 2002-ben, 20 évvel ezelőtt jelent meg, és ellentmondásos talán a megítélése, kritikákat, ismertetőket szinte alig lehet találni ezzel kapcsolatban az interneten. Én nekem a személyes érzésem, nagyon hangsúlyozom, elképzelhető, hogy a tájékozatlanságom miatt van, hogy az 1956-os forradalommal kapcsolatban irodalmi mű, regény viszonylag kevés jelent meg, ami magával a forradalommal foglalkozik, magával a forradalmi eseményekkel foglalkozik. Na most a Csapataink harcban állnak című könyv felöleli a teljes forradalmi eseménysort, felöleli az utána következő szörnyűséges megtorlást, és mindezt egy rendkívül érdekes stílusban, sokszor kifejezetten ironikus módon, nyelvi bravúrokkal valósítja meg. Kérdezhetik tőlem, hogy hát ugye ki az Asperján György. Az Asperján György egy József Attila díjas író, akinek ezen kívül számos regénye jelent meg, én úgy tudom, hogy hosszú ideig dolgozott a Kossuth Rádiónál is, én megnéztem a YouTube-on fellelhető életút interjúját, elolvastam a róla nem túlságosan bőséges ismertetőket, amit az interneten felleltem, és hadd mondjam el, hogy ha ezt előbb teszem, mint ahogy én ezt a könyvet elolvastam, akkor lehetséges, hogy nem olvastam volna el a könyvet. Ő nem egy brilliáns, ragyogó szónok, nem brillírozik a nyilvánosság előtt. Látszik rajta, hogy egy nehéz emberi sors áll mögötte. Egyébként úgy tudom, hogy a 80. életévét már betöltötte időközben. Viszont maga a könyv az ennek a féle képnek, amelyet az életinterjúkból és az egyéb leírásokból olvashatunk, teljesen ellentmond. Hihetetlenül élvezhető, nagyon könnyen olvasható, és nagyon-nagyon könnyen azonosulunk azokkal a szereplőkkel, akiknek az életútját ebben a könyvben leírja. Na most a Lajos nevezet, ugye Lajnak becézik a könyvben ezt a fiatalembert, ez egy 17-18 év körüli fiatalember, az édesanyja eldobta, nagyon sanyarú körülmények között él, egy munkásszálon tengődik, egy Budapesten lévő valamilyen lakatos műhelyben, lakatos gyárban dolgozik, éppen hogy fölszabadult, csak ugye ipari tanulói mi voltából, és ez az életszakasza pontosan az 50-es éveknek a második felére esik. Kicsit más, mint a kortársai. Egy kicsit érdeklődőbb, többet olvas, jobban megfigyeli a környezetét. Érdekes módon még abba is belecsöppen, hogy a Csepel művekben, amit hát ugye ebben az időben már Rákosi műveknek hívtak, egy alkalommal ugye a nagyvezér oda látogatott, és a mi Laj nevezetű főszereplőnk kapott egy olyan feladatot, hogy a Rákosi elvtársnak mondjon el egy verset. Ezt ő egyébként nagy közmegelégítéssel meg is tette, és mindenki meglepetésére oda ment Rákosi elvtárshoz is, áttölelte őt, hát a testőrök majdnem gutaütést kaptak tőle, de hát azért lekezelték ezt a helyzetet. Na most ő ebben a munkásszálon az ott élő nehéz sorsú, vagy kevésbé nehéz sorsú, paraszti származású, munkásszármazású fiatalok között él, egy meglehetősen brutális életet élnek. Tehát élelmet nehezen tudnak szerezni, sok alkoholt fogyasztanak, rengeteg prostituált jár föl a munkásszállóra, nagy a kosz, büdös van, ápolatlanok, ugye nehéz a munka, össze-vissza maszatolják egymást, nem tudnak tisztálkodni, és a Laj ebből szeretne, tehát van egy nagyon komoly ambíciója, hogy kiemelkedjen ebből a sorból. Olvas, legfőképpen József Attilát olvassa, és nagyon-nagyon azonosul József Attilával. Úgy érzi, hogy mintha József Attila szelleme belé költözött volna, és szeretne az ő nyomdokaiba lépni, verseket írni, és egyáltalán íróvá válni. Na most, hogyha valaki látta az interjút, az életinterjút, akkor rájön arra, hogy a Laj lényegében a szerző sorsával azonos.
Tehát valahogy ez az érzésem volt.
Igen, Osperján György hasonló hányódtatásokon ment keresztül, és még egyszer mondom én nekem, ez a szubjektív benyomásom, hogy ez a féle nehéz sors, ez még ebben az élemedett korban is érződik az ő megnyilvánulásain.
Innen fogjuk folytatni egy 1956-ról szóló regény ismertetőjével, melynek címe Csapataink harcban állnak. Maradjanak velünk, zene után folytatja dr. Téglás Péter a könyvajánlót.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat. Egy nem túl rövid, ugyanakkor egy rendkívül olvasmányos regénye, dr. Téglás Péter ajánlója szerint, amely talán azó ritka könyvek egyike, amely 1956-ról regény formában ír. Ugyanakkor gondolom, hogy valósághű történelmi esemény van egy regénybe ágyazva. Maga az írója is nagyon érdekes.
Olyannyira így van, hogy egyes szereplői valóságos szereplők, hát maga a cím is, ugye a Csapataink harcba állnak, ez Nagy Imrének 1956. november 4-én elmondott rövid rádiószónoklatának egy mondata, de megjelenik Angyal István, ugye, és megjelennek a Korvin közi személyek, akik ugye ott harcoltak, és hát lényegében sorra veszi az összes 56-os politikust, akiket aztán később ugye bíróság elé állítottak, illetőleg nagyon hosszas börtönbüntetésre ítéltek, vagy ki is végeztek. Na most a Laj, aki ebből a közegből szeretne, munkás szálló közegből szeretne kiszakadni, orientálódik az egyetemisták felé, fölveszi az egyetemistákkal a kapcsolatot, és ott érzi, hogy egy merőben más szellem van, tehát egész más a nyelvezet, egész más az öltözködés, egész más az érdeklődés, egész pontosan a műegyetemről van szó. Na most ugye nem véletlen, mert hát az 1956-os események lényegében ugye a műegyetemmel, illetőleg a bentéri tüntetéssel kezdődnek, és a szerző ő azt a megoldást választja, hogy lényegében az ő főhősét végig kíséri mindazokon a helyszíneken, ahol valami nagyon lényeges dolog történt Pesten. Nagyon hangsúlyozom Pesten, tehát a budai eseményekkel nem foglalkozik. Tehát foglalkozik az Almási térrel, foglalkozik legfőképpen a Korvin közzel, de a Baross térrel, illetőleg hát ami a regénynek egyik nagy erénye, egy nagy érdekessége, elképzelhető, hogy lehet rajta vitatkozni, a köztársaságtéri eseményekkel, azokkal a szörnyűséges eseményekkel, amelyek több vonatkozásban okoztak a magyar forradalomnak iszonyatos kárt, nem csak az emberáldozatok, nem csak az anyagi károk révén, hanem azáltal is, hogy a köztársaságon téren történt lincselést, aztán később olyanként tüntethették föl ugye a kommunista bosszúállók, hogy hát ilyen volt az egész forradalom, holott ez nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. Na most ez a szerencsétlen fiú hatás alá kerül szintén a munkásszállón, illetőleg ebben a gyárban lakó, illetőleg dolgozó Magony Ferenc nevezetű személynek, aki egy igazi megveszekedett, számtalan érdekes képességgel rendelkező személy, aki a forradalmat kitűnő alkalomnak tekinti, hogy bosszút álljon egyrészt az ő sorsáért, amit a paraszti szülők elszenvedtek, mert hogy kuláknak nyilvánították őket, és egyébként is. Ő azért olyan konfliktuskereső, nagyszájú, handabandázó személy, gyakorlatilag foglyul ejti a mi főhősünket, és végigcipeli ezeken a helyszíneken, végigcipeli. És nem elég, hogy végigcipeli, hanem van egy olyan szereplő, egy olyan barát, aki mutatván az ő hősiességüket, felfegyverkezésüket, az egyes cselekedéket végig művészi szinten fényképezi. Hát ez borzalmas nagy baj, ez majd később fog kiderülni, hogy miért. Tehát ezeket a helyszíneket végéli, próbál szabadulni a Magony Ferenc nevezetű személynek a hatása alól. Nem igazán sikerül neki, és amikor a forradalmat leverik, ugye november 4-én bevonulnak az oroszok, akkor Magony nagyon helyesen próbálja rábeszélni a mi főhősünket arra, hogy vele együtt emigráljon Nyugat-Európába, mert semmi jó nem vár rájuk itthon. Na most hát ugye vannak olyan epizódok, amikor ugye Magony a munkásszállón nagy mennyiségű élelemmel, finom italokkal és komoly kincsekkel jelenik meg, nem nehéz kitalálni, hogy ezek bizony mind rablásból származó javak ebben az egyébként nyilván élem szűkében szenvedő szerencsétlen Budapestnek és Magyarországnak. Tehát a magony kihasználja az alkalmat arra, hogy bosszút álljon az igazgatón, ahol ők dolgoznak. Lényegében pártfunkcionárisokat fog el, az egyiket meg is öli, az egyiket dulakodás közben agyonlövi. Tehát magyarul az 1956 után halálra keresik a magonyt, és természetesen előbb-utóbb elfogják a mi Lajos nevezetű főhősünket is. Legdrámaibb része a könyvnek ugye az a féle büntető eljárás, amelyet vele szemben és a társaival szemben lefolytatnak. Egyfajta prototípusa a korabeli eljárásoknak, ahol, nagyon hangsúlyozom, és ez a könyvnek egy óriási érdeme, természetesen a valóság elemek vegyülnek a kitalált konstrukciós elemekkel, amikor olyan politikai tartalmat és olyan motivumokat is visznek bele ebbe a perm, ami nem volt. Holott anélkül is lehetne büntetőjogi felelősségre vonást alkalmazni, hisz ha valaki ilyen cselekményeket követne el manapság, most se kapna érte dicséretet természetesen, ugye nyilván ez ilyen fegyveres atrocitások miatt. Hát közben aztán ugye még mielőtt az elfogására sor került volna, egy csodálatos kislánnyal kapcsolatot létesít, nagyon komoly szerelmi viszony alakul ki közöttük. A konszolidáció időszakában, novemberben, decemberben újra beiratkozik az iskolába, a középiskolába, komoly sikereket ér el, és látszólag kezd az élete rendeződni. De hát aztán egyszer csak lecsap rá a titkos rendőrség, előállítják, és ugye elkezdik vele szemben a büntető eljárást.
1956-ról szóló regény, az ajánló témája Csapataink harcban állnak. Maradjanak velünk!
Vend és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Asperján György Csapataink harcban állnak című regényének ismertetőjét. Egy nagyon-nagyon érdekes regényről van szó, amely az 56-os eseményeken és az utána történő megtorlásokon vezet keresztül, és hát szívszorító, hogy a hát úgymond Laj főhősünk, mikor már majdnem rendeződne az élete, mikor már majdnem kikerül a kőkemény és nehéz munkás sorsból, hát akkor csap le rá, úgymond a megtorlás.
Na most, ami a könyvnek megint csak óriási érdeme, hogy ez az egész büntető eljárást reálisan mutatja be. Tehát nem valamiféle magáról megfeledkezett, kegyetlen őrült, aki a kihallgatást folytatta. Tehát először ugye az oroszok kezére került természetesen, és hát ugye az oroszok úgy bánnak vele, hogy az emberekkel bánni szoktak, de később ugye átadják a magyar ávónak, amit már ebben az időben karhatalomnak, meg állambiztonságnak hívnak, és ott egy valóban kiképzett rendőrtiszt lát hozzá az ő kihallgatásához, és fokról fogra szorítja sarokba. Tehát kiderül, hogy a fényképek, amiket az ő barátja annak idején készült, igenis a hatóság kezére került. Tehát innentől kezdve borzasztó nehéz kimagyarázni, hogy pózolnak a fegyverrel, emberekre ráfogják a fegyvert, olyan helyszíneken fordulnak elő, ahol borzalmas dolgok történtek. Tehát a fiúnak be kell látni előbb-utóbb, hogy hát sarokba van szorítva, tehát ő innen nem tud szabadulni. A kihallgatás során azonban eznek az egyébként intelligens, jóra hajló ávós tisztnek azért bebizonyítja, hogy ő egy kicsit más, intelligensebb, magasabb nyelvi színvonalon nyilvánul meg, és tud írni, tehát ír önvallomást is, és ez majdnem egy irodalmi szintű íromány, olyannyira, hogy föltetően magas szinten úgy döntenek, hogy ennek a gyereknek fölajánlják a büntetlenséget, de hát ennek ugye ára van, természetesen beszerveznék, vállalnia kellene, hogy a társai ellen, akit ebben a büntető eljárásban elfogtak, tanúvallomást tesz a bíróság előtt, terhelő vallomást tesz a bíróság előtt, és a továbbiakban természetesen mindig a titkos rendőrség rendelkezésére áll, és jelent minden olyan eseményről, amely az ő tudomására jut. Na most ez a gyerek, aki egy szánalmas, aki egy gyönge fiatalember, hát egy 18. életévét éppen hogy betöltött fiatalember milyen lenne, főleg ebben a szituációban, ugye tele van félelemmel, szorongással, de valahogy valami módon a legutolsó percben ellenáll ennek a kísértésnek. Aláírja és összetépi a beszervező nyilatkozatot, nem hajlandó, hát nincs mit tenni, vádat emelnek ellene, halálra ítélik. És a büntetőeljárás során kiderül, hogy a Magony nevezetű, aki a főszereplője ennek az egész esemény sornak, mégiscsak az ávó kezére került, mert ahelyett, hogy emigrált volna Nyugat-Európába, visszatért Pécsre, hogy a saját öccsét is vigye magával, csak hogy időközben az ávósok őt elfogták. Tehát őt is beültetik ebbe a perbe, magyarul mindenki együtt van, beszélhetnek, amit akarnak, de a Magony ott is azzal a rettenetes vadsággal, önmagát sem kímélő módon nyilvánul meg. Tehát szidalmazza az ávósokat, ávós fattyúnak hívja, nem hajlandó vallomást tenni. Van egy egészen elképesztő jelenet, hogy amikor a fővárosi bíróság előtt folyik a per, akkor a Magony úgy tűnik, minthogyha megbánást tanúsítana, és egy kicsit elaltatja a börtönőröknek a figyelmét, hirtelen kitépi magát a szorításból, fölugrik a bírói pulpitusra, és elkapja a bírónőnek a haját, és két marokra tépi ki a haját, hát természetesen fél holtra verik, és aztán utána még a fülét is lebilincselik, és természetesen halálra ítélik Alajjal együtt. Na most a legdrámaibb jelenet magának a síralomházban eltöltött idő, amikor maguk a börtönőrök, akik vigyáznak ezekre a gyerekekre, döbbennek meg, és mélységesen együtt éreznek azzal, és mondják, hogy akik hát szinte naponta látnak kivégzéseket, és a halálra ítéltek között élnek, hogy hát azért ilyen fiatal gyerekeket kivégezni, és 6-7 gyereket kivégezni, hát ez borzasztó. És bizony egymást követően viszik őket az akasztófa alá, és ő, aki utoljára kerül, látja a felakasztott társait, látja, hogy az ő számára is fölszabadítanak egy akasztófát, amire majd hamarosan föllógatják. Két börtönőr a hónajánál fogva tartja, és valamit mormog előtte egy részvétlen hang, egy bíró, mond valamit, de Alaj ezt nem érti. A szövegnek az volt a lényege, hogy halálra ítélték, viszont a kegyelmi kérelmét az elnöki tanács elfogadta, és Dobi István aláírta, tehát nem végzik ki, a halálbüntetést életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták át.
Bár regényről van szó, de nyilván megint csak a valóságnak árnyékát láthatjuk ebben a regényben. Nagyon köszönjük a könyvajánlót. Egy kuriózum 56-ról szóló regény volt a mai ajánló tárgya, a Csapataink harcban állnak. Asperján György írását, könyvét, regényét ismertette dr. Téglás Péter. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.